Két óra. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Mandától hallják. A 2027-es költségvetés tervezéséhez kapcsolódó tájékoztató már elérhető, a kormány előre láthatólag az október 1-e és 31-e közötti időszakot határozza meg a költségvetési törvényjavaslat országgyűlés elé terjesztésére, ezt közölte a pénzügyminiszter a Facebook oldalán. Kármán András kifejtette, az idei költségvetést még tavaly nyáron fogadták el, de már 2025-ben, még mielőtt a költségvetési év elkezdődött volna, 8-szor módosított. A kormány kezdeményezni fogja az államháztartási törvény módosítását úgy, hogy egy egyértelmű őszi idősávot, előre láthatólag az október 1-e és 31-e közötti időszakot határozza meg a költségvetési törvényjavaslat országgyűlés elé terjesztésére. Így közelebb kerül a tervezési és a tervezett időszak, és több megbízható adat áll majd rendelkezésre, hangsúlyozta a pénzügyminiszter. Kármán András kifejtette, a törvényjavaslat prezentációja a hatályos kormányzati struktúrán alapul majd, az egyes szakterületekkel kapcsolatos kiadások egy helyen szerepelnek majd. Veszélybe került a javító intézetek működő képessége, mert az alapvető ellátáshoz sincs elegendő szakember. Erre hívta fel a figyelmet a pedagógusok szakszervezete gyermekvédelmi tagozata a kormányzati döntéshozóknak írt nyílt levelében. Mint írták, 2025. december 10-én rendvédelmi szervek jelentek meg a gyermekvédelmi intézményekben, ezen felül a javító intézetekben a büntetés végrehajtás szakemberei is. Azóta a munkavállalók teljes bizonytalanságban vannak, most sem tudják, ki a kormányzati felelőse a területnek, hogy mi lesz a sorsuk. Erről és egyéb szakmai kérdésekkel kapcsolatban tájékoztatás nincs, fogalmaz a szakszervezet közleménye. Felhívták a figyelmet arra, hogy a hibásan megalkotott gyermekbántalmazási eljárásrend alapján magas, többször indokolatlanul a felfüggesztett, illetve elbocsátott kollégák száma, a kivizsgálások lassúak. Sok a pálya elhagyó kolléga, többen beteg szabadságba menekülnek, a jelentkező felvételiző jelöltek kiválasztási eljárás rendje pedig rendkívül lassú, írja a közlemény. A szakszervezet álláspontja szerint a fentiek kifejezetten veszélyeztetik a javító intézetekben az alapvető ellátáshoz szükséges dolgozói létszámot. A javító intézetek az összeomlás szélén állnak, azonnali halasztást nem tűrő kormányzati beavatkozásra van szükség, intézkedéseket várnak, hogy a gyerekek és a munkavállalók is nagyobb biztonságban legyenek, olvasható a nyílt levélben. Lemondanak tiszteletdíjukról és együttműködnek a kormánnyal a Semmelweis Egyetemet fenntartó Nemzeti Egészségügyi és Orvosképzésért Alapítvány kuratóriumi és felügyelőbizottsági tagjai, ezt közölte az alapítvány elnöke. Orbán Gábor, aki egyben a Richter vezérigazgatója közleményében azt írta, a Nemzeti Egészségügyi és Orvosképzésért Alapítvány kuratóriuma és felügyelőbizottsága áttekintette és értékelte Magyarország alaptörvényének módosítását, valamint az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében kezdeményezett jogszabályváltozások céljait és várható következményeit. Mint írta, az alapítvány kész az átmeneti időszakban a kormány által kijelölt miniszterrel együttműködni. Továbbá közölte azt is, hogy az alapítvány a továbbiakban ügyvívő jelleggel működik, tevékenységét a működés és a jogfolytonosság biztosításához szükséges feladatokra, az alapítványi vagyon értékének és integritásának megőrzésére korlátozza, olvasható Orbán Gábor közleményében. Szakmai javaslatcsomagot fogalmazott meg az UNICEF Magyarország a Gyermekjogi Civil Koalíció szakpolitikai javaslatainak részeként a gyermekek és fiatalok mentális egészségének fejlesztése érdekében. Az ajánlás csomagban olyan javaslatokat fogalmaznak meg, amelyek hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a gyermekek mentális egészsége és a megelőzés nagyobb figyelmet kapjon, valamint minden gyermek számára elérhetőbbé váljon a korai segítségnyújtás és a megfelelő támogatás. Mint írják, a nemzetközi statisztikák szerint a 10 és 19 év közötti korosztályban minden hetedik fiatal valamilyen diagnosztizálható mentális zavarral él. Az UNICEF Magyarország elengedhetetlennek tartja egy rendszeres kutatási és adatgyűjtési rendszer kialakítását, amely egységes mutatókkal követné nyomon a gyermekek állapotát és az ellátás hozzáférhetőségét, továbbá egy hosszú távú gyermekközpontú nemzeti mentális egészségügyi stratégia kialakítását is szükségesnek látják, amely összekötné az egészségügy, az oktatás, a szociális szféra és a gyermekvédelem szereplőit. Véleményük szerint bővíteni kell a gyermek pszichiátriai és mentálhigiénés kapacitásokat is.
Az időjárásról.
Pénteken sok napsütés várható, majd északnyugat felől egy szakadozott felhősáv vonul át az országon, amiből elszórtan zápor, nagyobb eséllyel északkeleten zivatar is előfordulhat. Az északi a szelet több helyen erős, néhol viharos lökések kísérhetik. Délutánra 27-30 fok közé melegszik fel a levegő térségünkben.
Európa Rádió híreit hallották. Repeta. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
Kedves hallgatóink, 2026. május 11-én Miskolc város napján Benkő Sámuel egészségügyi díjjal ismerte el a város dr. Kovácsné dr. Jós Teréz fogszakorvos munkáját. Őt köszöntöm műsorunkban, stúdiónkban, és engedje meg, hogy beszélgetésünk elején tisztelettel, szeretettel gratuláljak ehhez a díjhoz.
Üdvözlöm Önt én is, és a hallgatókat is. És nagyon szépen köszönöm a jó kívánságot.
Hadd kérdezzem meg először, hogy mit jelent az Ön számára ez az elismerés, mit jelent Miskolc városa Önnek?
Hát én nagyon meglepődtem, hogy megkaptam ezt a kitüntetést, de rendkívül megtisztelő, és hát váratlan volt, és éreztem, hogy ezek szerint sokan kitüntetett figyelemmel tekinthetnek rám, hogy eszükbe jutottam a kitüntetés kapcsán. Miskolc város nekem nagyon sokat jelent. Sokszor tapasztaltam, hogy utazásaim során megkérdezik, hogy honnan vagyok, és akkor mondom, hát Miskolcról, és akkor úgy nem pozitívan fogadták, és ez nekem fájt, hiszen rendkívül egyedülálló a természeti adottság, ami Miskolc környezetében van. Egy nagyon szép város, ugye, nagyon szép város, és családi kötődéseim pedig nagyon erősek a város felé. Én nem is tudtam volna máshol elképzelni az életemet.
És most, ha visszaidézhetjük az eddigi szakmai életutat, egészen a gyermekkor, fiatalkor éveibe visszatekintünk, akkor hogyan emlékszik vissza, mikor érezte az elhívást az orvosi pályára, erre a szakterületre?
Hát, ha már így a gyermekkorra rákérdezett, én nagyon boldog gyermek voltam, mert én egy falusi gyerek voltam. És enyém volt az egész Tiszapart, meg is mondom őszintén, hogy nem tanultam alsó tagozatos koromba, de az a speciális helyzetem volt, hogy felső tagozatban anyukám lett az osztályfőnököm, apukám meg az iskolaigazgatóm, aki tantárgyakat is vitt, matematikát, kémiát, és ott nagyon el lettem aztán fogva. Úgyhogy utána a Földes Ferenc gimnáziumba kerültem, ott csodálatos tanáregyéniségekkel volt ugye dolgunk. Nagyon nagy szigorúság volt, kollégista voltam, ott is nagy szigorúság volt, úgyhogy az a 4 év elég meghatározó volt az életemben.
Még hogyha az általános iskola és középiskola éveiből olyan meghatározó pillanatokat vissza tud idézni, vagy azokat a tantárgyokat ki tudjuk emelni, amelyek meghatározóak voltak, illetve a pedagógusok személyét, ugye itt a családi, a szülői vonatkozásról hallhattunk, de egy gyermek életében nagyon fontosak a pedagógusok.
Igen, hát nekem mondom, nagyon jó volt, mert otthon is szem előtt voltam, és az iskolában is szem előtt voltam, mint tanuló, és hát azért elég szigorúak voltak a szüleim. És hát ennek köszönhető, hogy Tiszapalkonyán születtem, hogy onnan egyenes út vezetett a Földes Ferenc gimnáziumba, ami ugye egy sztáriskola volt országosan abban az időben, ahol szintén fantasztikus tanárokkal volt dolgom. Én voltam a családban a harmadik gyerek, aki ugye egy bátyám van, egy nővérem és jó magam, akik már oda kerültünk, és Kálmán igazgató úr, ő volt akkor a Földes Ferenc gimnázium igazgatója, azt mondta anyukámnak, hogy asszonyom, ilyen gyerekeket bármennyit hozhat Tiszapalkonyáról, úgyhogy nem csak mi mentünk, hanem sok értékes gyerek is nevelődött abban az iskolában. És a Földes Ferenc gimnáziumban ott hát Barzó Pálné volt a fizika tanárom, ugye, aki viszont meghatározó volt a jövőm szempontjából, fizika, biológia, Nagy Peti Zoltánné biológiából. Nagyon-nagyon sokat köszönhetek neki, az egész hangulata, arról le kellett mondjunk, hogy túl sok szabadidőnk nem volt ebben az időszakban, nagyon sokat kellett tanulni, és nagyok voltak az elvárások.
Milyen tagozaton?
Hát én angol tagozatos voltam, és onnan kellett a reáltárgyak, illetve hát a biológia felé orientálódni, mert ez az orientáció, ez viszont a családból jött, mert mind a két testvérem orvosira ment. És nekem valahogy úgy determinálva volt, hogy én is abba az irányba menjek el. Nagyon érdekeltek a növények, az állatok, az ember, és ugye a kisebb testvér azért követi az idősebbeket. Ugye hallottam az ő élményeiket az egyetemen, itt középiskolába, és akkor az úgy behatárolt, hogy igen, akkor én is ebbe az irányba megyek. Tehát ez volt a pályaválasztásomnak az indítatása.
Itt a szakmai tantárgyak mellett, ugye a Földes Ferenc gimnáziumban is azért mindig voltak olyan kiegészítő tevékenységek is, amelyek több területen is meghatározták egy fiatal mindennapjait. Erre hogy emlékszik vissza?
Hát én kollégista voltam, azért az viszont nagyon meghatározta a mindennapjaimat, mert nagyon kevés szabadidő volt, és ott is nagyon komolyan kellett tanulni. Ott figyelve voltunk, és az a Hámankató kollégium az olyan volt, hogy hát például fűtés nem volt télen, és ott nagyon spártai módon éltünk, mint kis kollégisták. Nagyon önálló lettem 14 és 18 éves korom között. De jó volt az, jó volt az. Az iskola persze, hát minden jellegű szabadidős lehetőséget biztosított. Én például hímeztem, néptáncoltam, tehát azért nagyon sok mindenben részt vettem, ami ugye a szívemhez közel volt, de... Az angoltanárom meg is jegyezte, hogy ne táncikálja el a jegyét, úgyhogy vissza kellett zökkenni a hétköznapokban, és odafigyeltek ránk, és számítottunk, és nagyon tiszteltük a tanárainkat. Mind a mai napig ez bennem van, ez a nagy tisztelet, amellett remek osztálytársaim voltak, akikkel mind a mai napig igen jó meleg baráti kapcsolatban vagyunk.
És akkor ezekben az években a testvérei mintája, illetve igen. Személyes elhívásában is megjelent az orvosi pálya.
Igen, igen, tehát az orientáció az nagyon korán jött aztán, hogy mégiscsak az angol az ugye kell, az idegen nyelv, na de azon belül ugye a természettudomány felé mentem el, és beszúrom, hogy a férjem meg fizikus lett. Tehát azért úgy látszott, hogy ez az irány, ez mégiscsak ott van nekem, ez a fizika-biológia, ez egy későbbi történet már, igen. Aztán előfelvétel is lettem az egyetemen, az orvosi egyetemen. Ott gondolkoztunk, hogy menjek-e általános karra, vagy fogorvos legyek. És hát aztán azt gondoltuk, hogy jó lesz nekem a fogorvoslás, és ahogy mondtam is, előfelvétel is voltam, és ebben az évben én elkezdtem dolgozni az egészségügyben, fülorgégén, mint segédnővér. Na, az az év határozta meg aztán az orientációmat, úgy Isten igazából, mert az igazi páciensekkel való kapcsolat az akkor alakult ki bennem. Tehát láttam, hogy ott a kis mandula műtétes gyerekek milyen állapotban vannak, hogy tudok segíteni idősebbeken, és ott úgy megérintett az egész, akkor érintett meg, és éppen gondoltam, hogy tulajdonképpen, ha ezt a pályát választja valaki, mindenkinek kellene egy ilyen gyakorló év előtte, hogy eldöntse, hogy ezt akarja el, vagy sem. De ez nekem nagyon nagy segítség volt, hogy annak idején az a lehetőség adódott, hogy nem egyből a sűrűjébe, hanem volt egy ilyen gyakorló év az egészségügybe számomra.
Ekkor olyan 18-19
igen,
éves
igen,
18-19
volt. Éves, igen.
És már az addigiakban is, és azon túl is, ugye voltak olyan értékek, vannak olyan értékek, amelyek leginkább meghatározták az eddigiekben is a szakmai munkáját, az emberi hozzáállását. Mik lennének azok, amelyek ilyen tekintetben megemlíthetők?
Hát a szakmán belül én az alázatot nagyon fontosnak tartom. Tehát az ember mögött egy jó pár év már van, de sosem bízhatom el magamat, hogy én mindent tudok. Soha nem. Minden helyzet, minden ember más. Nagyon körültekintőnek kell lenni. A legfontosabb az empátia. Tehát azt kell éreznünk, hogy nagyon együtt kell éreznünk azzal a pácienssel, azzal a beteggel, aki az adott problémát hozta nekünk, amit a segítségünket kéri, hogy oldjuk meg. Egy hosszú konzultáció mindig kell ahhoz, hogy ismerkedjünk a pácienssel, a betegség, a problémája mienségével, és hogyha látom a bizalmat, ami eközben kialakul kettőnk között a szemében, akkor biztos, hogy eredményt fogunk elérni együtt. Hát persze azért egy-egy tömés elkészítésénél azért nem kell belemenni a mélységében a problémák megoldásában, de vannak már főleg a felnőtteknél olyan komplex esetek, ami több hónapig is elhúzódó terápiát von maga után, és akkor bizony nagyon le kell ülni, és nagyon meg kell beszélni. A gyerekek, ugye, mert nekünk van egy olyan szlogenünk, hogy 0-100 éves korig, és ez egyre jobban érvényesül, mert egészen, tehát már áldott állapotban lévő kismamák is járnak hozzánk, és 80 feletti 90-es korosztály is megtisztel minket a bizalmával, tehát igaz, amit mondtunk ezzel kapcsolatban. És a gyerekeknél nyilván az őszintjüknek megfelelően, tehát itt mindig az őszintjének, a korának, a egyéb dolgainak megfelelően kell az emberekkel bánni.
És ez a hozzáállás akkor már az első percektől végig kísérte a munkáját.
Ezt én megtanultam. Én megtanultam menet közben, hogy ezt így kell. Mert ha az ember csak úgy felszínesen próbálkozik, például, mondok egy példát, annak idején az első, 3 szakvizsgám van, az első szakvizsga előtt én a Vasgyári Kórházban, a rendelőjében kezdtem a szakmát, és bennünk kellett az iskolafogászatra gyakorolni egy fél évet, az benne volt a képzésünkben. Hát azt nem annyira szerette senki sem, de aztán én is rájöttem az ízére, hogy jó az. És ugye jönnek olyan aranyos gyerekek, akik nyitottak, de félnek, és kiszolgáltatottak. És akkor legelőször is úgy kell őket bátorítani, hogy érezzék, hogy én abban most magamról, abban a néniben én meg tudok bízni, mert kicsit lehet, hogy fájni fog, de majd igyekszünk, hogy ne fájjon, de mégiscsak meg kell annak a fognak gyógyulni, mert ha nem, annak aztán nagyon csúnya következményei lehetnek, és az nagyon tud fájni. És akkor látom a szemén, és ahol beszélgettünk, hogy én látom, hogy te okos gyerek vagy, beszéljük meg, megérted, biztos, hogy fog sikerülni, ha te is akarod, együtt megcsinálni, tehát így kell megbeszélni velük, igen. És aranyosak, aztán az eseteknek a 90%-ában ez sikeres, ez a hozzáállás, legalábbis a részemről.
Még a szakmai munkáról természetesen hosszabban szólunk a későbbiekben, hogyha itt a tanulmányok az ön életében a tanulmányok útját folytatjuk, igen, akkor ugye a Földes Ferenci Gimnáziumnál, igen, tartottunk, az egyetem választása.
Debreceni Orvostudományi Egyetemen folytattam, ugye ugyanúgy, mint a testvéreim, akkor még úgy hívták, hogy DOTE, nagyon jó volt, és mellettünk volt a Kossuth Lajos Tudományi Egyetem, ugye. Ez nagyon jó volt a fiatalság szempontjából. Hát igen, az egyetem az ugye az azért nagyon, nagyon nagy kihívás, és jó is volt, hogy olyan szigorú volt a középiskola, mert megtanítottak tanulni ugye a középiskolába, meg hát meg az általánosba is. És ott bizony az első 2 év, azt ugye nyilván aki orvosiraja, az nagyon nagy szűrő az első 2 év, úgyhogy mi 28-an kezdtünk, és 14-en végeztünk. És végtelenül hálás vagyok, mert akkor voltunk a 4. évfolyam. Rendkívül jó volt akkor az infrastruktúra. A gyakorlati képzésünk olyan volt, hogy mindenkinek volt egy széke, ahol tudott dolgozni már 4. éves korától, mert addig ugye a fantom gyakorlatok voltak, ami a gyakorlati képzést illeti, majd jött a személyes találkozása a páciensekkel, és ott bizony birtokolhattunk egy széket, ahol mi egy délelőtt már tudtunk dolgozni. És akkor elértük azt, hogy megfelelő kontroll mellett, mert minden egyes mozdulatunkat figyelték az oktatók, bizony már 6-7 beteget is el tudtunk látni. Ez már ma nem így van, mert olyan tömegek járnak az egyetemre. Én tudom, mert a fiam egyetemi oktató Budapesten, és ez a múlté, ez a gyakorlati képzés, tehát én végtelenül hálás vagyok az egyetemnek, hogy megtanítottak kezelni minden tekintetbe, tehát a konzerváló, a protetika, a szájsebészet részt, azt mind-mind megtanították élesben nekünk, nem utólag kellett nagy nehezen szertenni a tudásra.
És akkor az egyetem elvégzése után az első munkahely?
Az egyetem elvégzése közben, 5. éves koromban hallottam, hogy Miskolcon annyira kell a fogorvos, hogy az egészségügyi osztállyal szerződést kötöttem. És még anyagi támogatást is kaptam azért, hogy Miskolcra jöhessek, és egész konkrétan a 3. kerületbe, a Vasgyári Kórház rendelőintézetbe kerülhettem, ahol egy nagyon-nagyon jó társaságba kerültem. Sok orvos, sok asszisztens, remek főorvos, a székely főorvos volt a mi szakmai meg munkahelyi vezetőnk, aki szegény már meghalt, de nagyon hálás vagyok utólag is neki, mert odafigyelt, tehát látta a kurázsit, ha szabad így mondanom, hogy akarok tanulni, fejlődni, és ő ebben segített. Tehát úgynevezett tancélas munkákat csináltam, nehéz eseteket csináltam. Eljöhettem ide, a szájsebészet volt akkor itt a Szent Ferenc Kórház helyén, és akkor nehéz eseteket csináltunk annak idején a német főorvosúrral, nehéz lenyomatok. problémás beteg. És akkor az embernek a szemléletét, a rálátását, ez nagyon szépen kialakítja az ilyen próbák, és mindez kontroll mellett. Ez hiányzik a mostani fiataloknak, hogy ők egyből kiesnek, és nincs szakmai képzési lehetőség az egyetem után. Nekünk volt erre lehetőségünk. És utána pedig, ugye a napi gyakorlatban, hát bizony az volt a rendszer, hogy körülbelül ilyen 30-40 beteget láttunk el egy nap. Az azért nagyon sok volt abban az időben, és az vegyesen, mert ambulancián dolgoztunk, tehát azokat a fogakat, amelyeket ki kellett húzni. És hát presztízs kérdés volt, hogy ki volt az, aki nem képes kihúzni megfelelően például a fogakat. Olyan kínos volt, hogy a székely főorvos úrnak kellett utánunk dolgozni. De hát meg kellett csinálni, és nagyon sokat tanultam ott is azzal. Aztán ilyen kis műtéteket is engedett csinálni, ami konkrétan szájsebészeti feladat. Nagyon hálás vagyok neki. Kontrollálta, ott állt felettem, nézte, mikor látta, hogy jó, na akkor most már csinálhatod egyedül. Tehát ilyenekben volt részünk annak idején. De jött a bokros csomag. Ez ugye 94-95 körül. Na és akkor fejlesztett Éva a kérdés, hogy ki az, aki marad, ki az, aki elmegy, mert ennyi orvos nem tud működni a harmadik kerületben sem. Hát én gondolkoztam rajta, mit csináljak, és akkor már elkezdtem a magárendelést, csak olyan óvatosan. Hát mondom, végül is akkor nekem van hova mennem, és így leváltam a vasgyári rendelő testéről, hogy így fejezem ki magam. Összesen 8-an jöttünk el abban az időben, és 97 körül pedig már kialakult az a helyzet, hogy a körzeteket az önkormányzattal történt szerződés után szétosztották. És akkor én is megkaptam egy ifjúsági körzetet, majd még egyet, és akkor így gyakorlatilag otthon folytattuk a TB-s ellátást és a magánrendelést, tehát így vegyesbe csináltuk, azóta is ez így megy, és a KFT-t kellett alakítani ahhoz, hogy keretet adjunk ennek az egész működésnek, hiszen a működtető a KFT, aki szerződésben áll az önkormányzattal, és a NEAK-kal, tehát ez egy ilyen. És így vagyunk, most 3 körzetünk van, ehhez megfelelően 3 orvosunk van, meg közben megy a magánrendelés, szájsebészet, minden, elég komplexek vagyunk, és ügyvezető is vagyok ebben a történetben. Gyakorlatilag ez a felállás 93-tól van.
Erről részletesebben és további szakmai kérdésekről is hamarosan folytatjuk a beszélgetést dr. Kovácsné, dr. Jós Teréz fogszakorvossal.
Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta. Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
Kedves hallgatóink, magazinműsorunk mai vendége dr. Kovácsné dr. Jósterész főorvosnő, miskolci fogszakorvos, akinek munkáját ez év májusában Miskolc város napján Benkő Sámuel egészségügyi díjjal ismerték el, és itt a folytatásban, hogyha szólhatunk a családról, a család támogató szerepéről, akkor ilyen tekintetben mi az, amit megosztana velünk?
Hát, hogy az elején kezdjem, már érintettem, hogy a Kossuth Lajos Tudomány Egyetem, az volt a szomszédos egyetem nekünk, hát természetesen a beírt páciensek között egyszer csak megjelent egy szép, magas, kossuthos fiatalember, aki eljött már kihúzatni a fogát, mert hogy úgy gondolta, hogy ez a dolgoknak a menete. Hát én nyilvánvalóan megnéztem, és úgy ítéltem meg, hogy a szépen be lehet tömni azt a fogat, és onnantól fogva nem tudok tőle megszabadulni. Ez 42 éve volt. Úgy hívják, hogy dr. Kovács János a férjemet, és már az egyetemen a diplomamunkám megalkotásánál is aktív szerepet játszott, ő fizikus volt a Kossuthon, aztán később villamosmérnök, meg minden egyebek, és lett két fiunk. Most ugye nagyot ugrok, ők elérték már azt a kort, hogy kellett szakmát, hivatást választani, pályaválasztás előtt álltak. Hát ő azt gondolta, hogy felmérte a helyzetet, hogy mindenképpen műszaki pálya lesz. Hát aztán csalódott, mert a Máté, a nagyobbik fiam, ő úgy döntött, hogy akkor ő orvosira menne. Hála Istennek igen jó pontszámmal, maximális pontszámmal fel is vették a SOTÉ-ra, a Semmelweis Egyetemre, Orvostudományi Egyetemre, és akkor egy héttel előtte, hogy ugye véglegesíteni kellett a döntését, megváltoztatta. És akkor azt mondja, anya, én fogorvos leszek. Mondom, nem mondd már, hát általános orvosi, és az magasabb pontszám. Azt mondja, anya, én egy nagyon jól képzett fogorvos leszek. De ez igaz is volt, mert versenyeket nyert az egyetemen. Tehát az apja hullámhosszán volt mindig is, tehát ilyen. Ő most, illetve még korábban, a végzés után velem dolgozott 10 évet. Na, ez szakmailag rendkívül sokat jelentett nekünk kölcsönösen, mert ugye ő a szájsebészet felé orientálódott, és először én tanítottam, aztán ő is tanított, konszenzusítottunk, tehát oda-vissza működött, nagyon-nagyon jó volt ez a kapcsolat. Éppen ma reggel gondolkoztam rajta, hogy olyan volt a kapcsolatunk, hogy jött ő is rendelni, és hallgatózott, mert nem akar zavarni, ahogy be. Azt mondja, anya, engem is meggyőztél, mert így beszélgettem a pácienssel, tehát olyan jó színfoltok voltak ott a mi kettőnk életében, de hát aztán ugye megnősült, és Pestre vitte őt is az élethelyzet, azóta egy 21 főt foglalkoztat, egy nagy KFT-t csinált ő is a feleségével együtt, úgyhogy ők így kisfiúk van, boldogan élnek. A fiatalabbik fiam Gellért, ő szintén ezt választotta, szintén a SOTÉ-n tanult, most pedig a protetikai tanszék adjunktus a PhD-ja, tehát ő is most is a kötelezően szinten tartott továbbképzésen előadást tartott, amit nagy szívfájdalomra nem lehettem ott, de felvételt majd meg fogom nézni róla. Úgyhogy valahogy biztosan hatottam a gyerekeknek a pályaválasztására is, és nagyon boldog vagyok, tehát ennél azt hiszem, egy szülőnek ennél nagyobb boldogság nem kell, de ők önállóan elmentek, és Pesten dolgoznak, ami nem is baj, mert egy ponton túl a gyerekeknek már több elképzelései vannak, mint a szülőnek, tehát nagyobb perspektívában akarnak élni, és nekem a személyes kötődések a páciensekkel, meg a ráfordított idő, nekem ez a fontosabb. Lehet, hogy ez már az életkorral is jön, de egy jó hangulatú, bizonyítottan eredményes és kiforrott rendelés az, amit én most már képviselek, nem vállalom magam túl. Tehát csak annyit, amit felelősséggel jól el tudok látni, de azt A-tól Z-ig. És ők meg benne vannak ebbe a nagy pesti élet. Nem, nekem ez már nem kell. Ez már nekem nem kell. Úgyhogy jól van ez így, gyakran találkozunk, és szakmailag kölcsönösen beszélgetünk, sőt, ha még ezt lehet fokozni, nekem az unokahúgom is szájsebész, tehát pont valamelyik nap beszéltünk egy témában is, és beszéltünk arról, hogy te hogy csinálod, mi hogy csináljuk, stb. Tehát így családilag érintettek vagyunk minden tekintetben ebben a témában.
És akkor még, hogyha itt a szakmai területen is visszatekintünk, vagy picit össze tudnál foglalni azt a néhány évtizedet, amióta ezen a szakterületen dolgozik, hogy miben látja, vagy mikben látja, természetesen csak néhány dolgot kiemelve, azt a fejlődést, vagy azt az ívet, amin az egészségügynek ez a szakterülete esetleg végigment.
Ez nagyon érdekes. Én elég gyakran járok továbbképzésre. Nagyon szeretek azt a kollégákkal találkozni, meg a legújabb dolgokat hallani. Ez szerintem kötelessége egy orvosnak, hogy tudja a legújabb, a legmodernebb dolgot bevinni a praxisába. És a professzor, aki megnyitotta az előadást, összefoglalásként azt mondta, ezt sosem felejtem el, hogy annyira gyorsan fejlődik a technika, hogy a mi szakmánk ezzel képes lépést tartani. Tehát az a technika, ami a digitális technikáról beszélek most legutolsó sorban, pont ennek a nagy tudora a kisebbik fiam az egyetemen, az éppen csak, hogy bejött a tudományba, már a fogászatba alkalmazva lett. Tehát minden nagyon lépést tart mindennel a mi szakmánk. Egyébként nem olyan kis szakma ez, mert ugye ott a gyerekfogászat, fogszabályozás, protetika, szájsebészet, paradontológia, konzerváló fogászat, endodoncia, nagyon sok rétű, és ezeket a szakterületeket, ha valaki önálló akar lenni a rendelőbe, úgy valamilyen szinten, nem is akármilyen szinten, egyre jobb szinten kell tudni képviselni és alkalmazni. Aki csak ezt csinálja, csak azt csinálja, az nem tud dolgozni egyéb vonatkozásban, és ez ebből hátránya lehet a páciensnek is, meg az orvosnak is.
Akkor a konferenciákon való részvételnek, illetve maguknak a szakmai konferenciáknak ebben látja a
nagyon
lényegét.
Fontos. Tehát végül is olyan sok újat nem tudnak már az embernek egy ponton túl mondani, de éppen a kollégákkal beszéltük, de van egy-két olyan mondat, egy-két olyan szó, amiért már érdemes volt elmenni. Aztán vannak teljesen új területek, ami elkábító, csodálkozó az ember számára, hogy hol tart a tudomány, és mi mindent lehet alkalmazni már, igen. Tehát már ott tartunk, képzelj el, a fiam például képes arra, hogy bejön a beteg egy óra múlva, ő maga csinálja meg a fogpótlást a szájába, és beteszi. De mert a kivitelezés is a szkennerrel megcsinálja, ugye letapogatja a megfelelő információkat a szájba, annak alapján a fogpótlást már nem is kell, fogtechnikus megcsinálja ott a paciens mellett, tehát fantasztikus, és ez csak azért lehetséges, mert a technika itt tart, és tudjuk alkalmazni a fogászatban. De a egyéb szakterületeken is ez megvalósulhat, igen. Tehát kötelessége egy fogorvosnak, akár hány éves, ha komolyan gondolja a munkát, akkor nagyon rendszeresen el kell járni továbbképzésre. Ez egy olyan belső igény, szerintem. És amellett pedig a kedves kollégákkal is találkozik ott az ember, akikkel nagyon jóba vagyok általában. Én személy szerint nagyon szeretem a kollégákat, és őszintén sok mindenről tudunk beszélni. Ez is lehetőséget, teret ad egy ilyen konferencia megbeszélésekhez is.
Az orvostudomány ezen területének említette több területét. Van esetleg, amelyik közelebb áll önhöz?
Hát ugye nekünk rokon, tehát határterületek vannak, fülorgégészet maximálisan határterület nekünk. Meg hát ha bejön egy páciens, legyen az gyermek, felnőtt, bárki, az anamnézisét fel kell vegyük. Tehát van-e bármilyen betegsége ehhez kapcsolódóan, kap-e olyan terápiát, ami számunkra esetleg lehetetlenné teszi a beavatkozást. Ez rendkívül fontos dolog, hogy ezt mi felmérjük időben. Van-e olyan belgyógyászati, kardiológiai, rossz indulatú daganat, bármi, kapott erre terápiát, mi az? Tehát ezeket nekünk nagyon pontosan tudnunk kell, mert hogyha ezt valaki nem figyel oda, ez ebből nagy baj lehet. Tehát ezek fontos dolgok, igen.
Mert ugye itt az emberi szervezetben minden
összefügg,
ugye.
Bizony.
Hogyha nem teljes mértékig megyünk bele ebbe a kérdésbe, hiszen minden egyén és minden ember más is más. De szerintem most sokakban felmerül az a kérdés, hogy milyen összefüggésben lehetnek ezek az általános egészségügyi állapotok a fogászati beavatkozásnak a lehetőségével. Hát, ha csak kiemelne egyet-kettőt.
Hát például egy olyat, hogy van egy elhanyagolt száj. Tele van valaki fogkővel. ez már egy begyógyászati problémával avanzsálhat pillanatok alatt.
Erre oda-vissza hatással?
Persze, tehát ő neki folyamatosan góc van a szervezetében. Azok baktérium maradványok, baktériumok, ami ha bekerül a vérrendszerbe, az is óriás, ezt nem gondolják nagyon sokan, és ott erről sokat szoktunk beszélni, hogy igenis meg kell szabadulni időben a fogkövektől, mert hogyha eljut a különböző szervekhez az a baktérium, ami ugye jelen van a fogkőben, azok már problémát tudnak okozni. Ha tovább megyünk, és ugye gennyes fogról beszélünk, ami tartósan ott van a szájba, tehát az olyan, hogy az elindult, ugye a véráramban az a genny, és ott megáll a vesénél, az ízületekben, a bőrben, a szívben, bárhol. Tehát nem csak a távcsatorna első szakasza a száj, aminek az állapotának a fenntartása a fogorvosok óriási felelőssége, hanem valóban oda-vissza hatnak a dolgok, tehát ahogy elmondtam az elébb, következményei vannak egy elhanyagolt szájnak minden tekintetben, az általános egészségre vonatkozóan. Nem véletlen az, hogy komolyabb műtétek előtt a fogorvost meg kell látogatni, kérik a szakorvosok, és a góc vonatkozásában nyilatkoznunk kell. És ha valakinek nagy fogkövei vannak, az góc pozitív. Ha valakinek elhanyagolt fogai vannak, esetleg gennyes, vagy egy olyan gyanús gyökérkezelt foga, mert az gyökérkezelt fog is csak egy lehetőség a fog megtartására, és az a sajnos magában hordozza a gócot sokszor. Úgyhogy nagyon meg kell néznünk, hogy mi adekváltan tudjunk nyilatkozni a kollégák felé. Tehát nagyon sok minden a szájban kezdődik, igen.
Igen, és hát nem csak a műtéteknél, hanem a várandóság elején is, ugye, egy fogászati
szűréshez is vezethet. Nagyon-nagyon komoly következményei lehetnek egy elhanyagolt szájnak, igen.
Beszélgetésünk folyamán elmondta a főorvosnő, hogy több évtizede ugye gyermekekkel, felnőttekkel, különböző korosztályokkal, generációkkal is találkozik a mindennapokban. Mi az, amit ki lehet esetleg emelni így az eddigi szakmai gyakorlatból, ami a legnagyobb örömöt, illetve a legnagyobb kihívást jelentette, vagy jelentették, ha esetleg néhány példát megoszt velünk?
Hát a legnagyobb öröm az számomra az, amikor egy nehezen kezelhető kisgyerek úgy jön be a rendelőbe, mint aki oda tartozik, büszkén, boldogan, és emlékszem, hogy volt egy olyan kislány, hogy szinte kicsapta az ajtót, és hogy itt vagyok. Ezt sose felejtem el, ennél nagyobb, tehát az, hogy nem fél, és ő odatartozónak érzi magát, ez az egyik. A másik pedig, ahogy mondtam is az elején, hogy idősebb korosztály is előfordul egyre többen most már a praxisunkban, így végtelenül, tehát egy olyan állapotú helyzetet találtunk, hogy ez még mindig meglepődik az embert. Azért mondom, az alázat az rendkívül fontos, nem? A mi életünkben, a mi praxisunkban. Tehát gyakorlatilag a fogpótlás, nem is tudom, hogy tudott, ez már akadálya volt a fogpótlás, nem eszköze a szájban. És hát ezt meg tudtuk aztán úgy oldani, egy jó fél éves program volt, 84 éves bácsiról beszélünk, implantációk is történtek neki, és egy nagyon szép hozzá a korához, az elvárható funkcióhoz illő megoldással ment el, és azóta is tényleg olyan jóba vagyunk, hogy ha véletlenül nem találkozunk, akkor külön üdvözöl, ha találkozunk az utcán, akkor megáll, és úgy, tehát ilyen baráti viszonyok alakulnak ki, és ez a kölcsönös bizalom, és tehát nem lehet senkit se becsapni ilyen áltudományokkal, hanem elmondom, hogy ez van, az van, így lesz, úgy lesz, és ha ez mind teljesül, végtelenül hálásak az emberek, és az úgy meg is marad az a jó kapcsolat köztünk. Tehát ez így egyre több már, igen, amit úgy tapasztaltam. Nem vagyok tökéletes, tehát vannak nekem is azért nehéz pillanataim, de azt is megosztom, megpróbálom meg. Tehát értjük egymást, őszintének kell lenni, igen, igen.
Hogy az emberi tényezőket is ugye őszintén megosztani.
Persze. Úgyhogy nagyon-nagyon sok jó eset van. Egyébként azt is el kell mondanom, hogy most nagyon őszinte leszek, hogy ha észreveszem a legkisebb mértékben azt, hogy nincs valahogy bizalma, vagy kérdőjel marad, akkor megmondom, hogy nézze, nyugodtan gondolkodjon a hallottakon, meg lehet másokat is kérdezni, tehát nem szabad az embernek azt gondolni, hogy én vagyok a tökéletes, de hogy vagyok tökéletes. Én is csak egy ember vagyok, amit lehet, megpróbálok, mindenki maga dönti el, hogy mit szeretne, persze. Hogy kiben bízik meg, és hogy hol szeretné esetleg a fogát csináltatni.
És még itt a kihívások tekintetében esetleg, ami szakmailag akár egy olyan sikerélményt okozott önnek is, és a páciens életében pedig egy nagy előrelépés volt.
Igen, vannak azért nagy szakmai kihívások. Például a biszfoszfanátos kezelés alatt álló betegek, ezek a reumatológiai betegek, akiknek a csontritkulása van. Hát ott kell nagyon például, az nagy szakmai kihívás, résen lenni, vizsgálgatni, hogy mikor szabad beavatkozni. Nagyon ritkán küldünk a szájsebészetre pacienseket, ha csak lehet, megoldunk mindent, de ha mégis esetleg szükség van rá, akkor itt van ugye Miskolc, Debrecen, akikkel ugye tudunk konzultálni, ha mégis olyan problémás paciensünk van. Tehát azért itt az alázatot kiemelném, hogy tudni kell, hogy meddig szabad elmenni szakmailag. Ez nagyon fontos, ezt a határt tudni. És a másik az etikai része, ami szintén nagyon fontos, ami kezd kimenni a divatból. Tehát mindig tisztelni kell az orvos kollégát, aki előttünk dolgozott, akit ismerhetünk vagy nem ismerhetünk. Ezek is nagyon fontos kérdések.
Talán van egy kis időnk egy-két szakmai kérdésbe is belemenni.
A legfontosabb, hogyha már így a gyerekekről beszélünk, hogy van, akinél tehát a szájhigiénére óriási nagy hangsúlyt kell fektessünk. Nekünk ugye a 10-től 18-20 éves korosztály tartozik hozzánk a TB rendelésen, és ott rendkívül sok sikerélmény él minket ezzel kapcsolatban, hogy öntudatos gyerekekként tudjuk néha nevelni, tehát ő maga akarja, hogy szép foga legyen, jó foga legyen, hosszú ideig tartson, mert szoktuk mondani, hát neked 80-valahány éves korok el kéne tartani, ez a maradó fog, ezt ápolni kell, gondozni kell, és még van egy nagyon sarkalatos pont a mi esetünkben, ez a dohányzás téma. És nekünk fogorvosoknak vállalt feladatunk, hogy az ifjúsági korosztálynál lehetőség szerint lebeszéljük őket a dohányzásról, és nagyon sokszor sikerül. A felnőtteknél is, mert a működésünket nagyon negatívan befolyásolja a dohányzás. Legyen az fokhúzás, bármilyen szájsebészeti jellegű dolog, de az inny állapotát is determinálja, ha valaki dohányzik. Nem kap elég vért az a gingiva, ugye az íny. A gyógyulást is befolyásolja az, hogy az oxigénellátás a nikotin miatt ugye korlátozódik. Tehát, és arról nem is beszélve, hogy szoktam mondani azt is, hogy el tudod te képzelni, hogy a tüdőd milyen színű? Hogy az a szép rózsaszín tüdőd, az milyen csúnya szürke, és az nem lehet kimosni, mint a fogadat. Azzal nem tudsz mit csinálni, talán majd kitisztul egyszer. De ha nagyon sokáig cigarettázol, mi lesz veled? Tehát a tüdőrák és egyebek. Tehát itt jönnek be azok a szempontok, hogy nem csak a szájat kell nézni, hanem koncepciózusan, perspektívikusan az egész embert, hogy most ez van, és évtizedek múlva mi lesz. Legyen az a fogáról, az általános egészségi állapotáról, lévén szó bármiről is, és ez nekünk kötelességünk, hogy erre is utaljunk, és kézbe tartsuk, és felhívjuk rá a figyelmet. Tehát egy szóval egészségnevelés. Ez a mi dolgunk.
Itt beszélgetésünk végén, hogyha még a jövő felé tekinthetünk, akkor esetleg mi lenne az a néhány gondolat, azok a tervek, célok, amelyeket szívesen megosztana velünk is, hogyan tekint a jövő felé?
Érdekem a legfontosabb, hogy minél tovább egészséges maradjak, szellemileg, fizikailag, hogy tudjak dolgozni, mert nagyon szeretek dolgozni, és az többször megfogalmazódott bennem már fiatalkoromban is, hogy nem kell nekem semmilyen passzió, mert itt a munkám, tehát a kedvtelés, a szórakozás, az én megtalálom a fogorvosi rendelőbe, mert kielégíti azokat a vágyaimat is majdnem, ami más vonatkozásban mondják, hogy mi a hobbim.
Hogy feltöltődést
okoz. Hát a hobbim, a munkám is, tényleg így van. De nyilván emellett a családom is nagyon fontos. Boldog vagyok, nagyon aranyos, kedves családom van, és alapvetően egy konszolidált millióban élünk, úgy érzem, de szerves része ennek a munka. Nem is tudnám elképzelni, hogy nem megyek be a rendelőbe, és az én kedves betegeimmel, meg a kedves munkatársaimmal nagyon jó a kapcsolatunk a rendelőbe, a munkatársakkal. Hát azt nem szabad elfelejteni, hogy ilyen semmilyen dolog nélkülük nem valósul meg. Tehát azt, amiket én mondok, azt ők aztán ismétlik a betegek felé, úgyhogy egy ponton túl nekem már csak hallgatnom kell azt, hogy kamatoztatom a tudást, mert ők átveszik és alkalmazzák, és nagyon sikeresen paciens kontaktus van már köztük is, igen. És a fiatalok vonatkozásában szoktam fiatal orvosokkal is találkozni a rendelőbe, most is egy nagyon kedves kolléganőm van, akivel nagyon jó kapcsolatom van, és fogékony, szívesen tanítom mindenre, a saját szerény tapasztalataimat igyekszem átadni, és ez nagyon jó érzés, mikor látom a mozdulataimat az ő keze által is. Ez nagyon jó érzés, megmondom őszintén. Lehet, hogy a szüleimnek a pedagógus vére azért ott van bennem is egy kicsit.
Igen, és ugye, hát amiket mi is látunk,
igen.
Azt, ha olyan területen van lehetősége továbbadni az embernek.
Igen. Hát igyekszem ezt így alkalmazni, és azt gondolom, hogy remélem, hogy jó sokáig tudunk még így együtt dolgozni. Ez volna a célom.
Kívánom én is, hogy ez így valósuljon meg a továbbiakban is, és jó egészséget kívánok hozzá, és hogy minél többeknek tudjon itt a későbbiekben is segíteni, és nagyon köszönöm, hogy itt volt velünk, és beszélgethettünk.
Én is nagyon szépen köszönöm, hogy találkozhattam önnel, meg a rádióhallgatókkal is. Viszont hallásra!
Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk. Repeta.